Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldott Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnk, Mélyes Károly szakújságíró várja, hogy föltegyem neki a kérdéseket, és megválaszoljuk és megbeszéljük azt, hogy mi történt a 41. Magyar Nagy Díj hétvégéjén. Szervusz, Karesz!
Szervusz, üdv a hallgatóknak!
Hát lement a 41. Nagy ünnepélyes keretek között ismét. Jó volt, szép volt, talán izgalmas is volt, te viszont ott voltál az egész hétvégén a helyszínen, és nem három napot, hanem négy napot töltöttél konkrétan, előtte, utána még körítések, úgyhogy szerintem kezdjük onnan, hogy te hogy érezted magadat ezen a hosszúra nyúlt hosszú hétvégén.
Hát nekem mindig ünnep azért a Forma 1 Magyarországon, még kicsit mai napig úgy vagyok vele, annak ellenére, hogy 41. nagy díjról beszélünk, hogy persze már nem olyan mértékben, mint a legelején, de még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen, meg ilyen libabőröztető dolog, hogy hát itt a Forma 1-es része vagyunk ennek a naptárnak, tényleg megszakítás nélkül, és már úgy beszélhetünk a Magyar Nagydíjról, mint a nagy klasszikus futamok egyike, hiszen Monza, meg Silverstone, meg Monaco mellett a Magyar Nagydíj az egyik, amelyik ilyen múltra tekinthet vissza, hogy megszakítás nélkül immár több mint négy évtizede jelen van a naptárban, és hát azt kell mondjam, hogy hála Istennek ezt a szervezők és rendezők is alátámasztják, tehát igyekeznek mindig valami újjal előrukkolni, meg fejlesztésekkel, és hát úgy tűnik nekem, hogy amennyire a közlekedés például, meg amikor átmegy az ember egy kicsit oda a nézőtéri blokkba, azt látom, hogy az emberek imádják ezt a jó meleg nyári hétvégét, rengeteg programmal, rengeteg olyan látványossággal ott a fanzone van, és amivel abszolút tudnak töltődni azok, akik a Forma 1 iránt lelkesednek, úgyhogy szerintem nem lesz annak akadálya, már ugye most pedzegetik, hogy a 32-ig élő szerződést egy újabb 5 évvel megfejelik majd, és akkor már meg lesz az 50. Tehát mondjuk ne szaladjunk ennyire előre, minden esetre ennek is nagyon örülünk, hogy megvolt a 41.
A közlekedésről nem szeretnék beszélni, mármint, hogy te mondtad, hogy közlekedés, meg minden. Erről nem szeretnék beszélni, és szerintem sokan vannak azok, akik nem szeretnek beszélni, nem szeretnének erről a témáról beszélni, vagy előbb bevesznek egy fél szanaxot, és akkor majd utána beszélnek róla. De összességében én azt mondom, hogy tavaly is nagyon meg lett ugye ünnepelve az új épület, és az új főépület és az új lelátó, de most tényleg kapott egy teljes körítést, és most tényleg itt vagyunk, és talán elindul a 41. fejezet, kis fejezet után egy nagy második fejezet, és én azt gondolom, hogy azért ezen a hétvégén a történtek viszont kellően megfelelőek voltak ahhoz, hogy ismét egy átlagosnál jobb magyar nagydíjat lássunk. Nem csak a versenyre gondolok, ami szerintem nem az átlagon felüli volt. Nem volt egy nagyon izgalmas, de nem volt rossz utam, tehát az egyértelmű, hogy nem volt rossz futam. És azért voltak itt csapatok, akik eltűntek, sőt, voltak csapatok, akik föltámadtak, voltak versenyzők, akik nagyon feltámadtak. Tudom, itt kezdjük a feltámadásokkal, és egyszer csak hirtelen a McLaren a semmiből előkerült, hozott egy csomó újdonságot az autóra, és egyszer csak Lando Norris jött, és péntek, szombat, vasárnap tulajdonképpen végig vezette ezt az egész hétvégét. Annak ellenére mondom ezt, hogy végig vezette, mert azért azt tudjuk, hogy az elmúlt négy évben, meg amúgy is Lando Norris nagyon jól tudja, és nagyon szereti a Hungaroringet, hiszen az elmúlt négy évben két második hely, illetve két győzelmet hozott össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy Lando Norris most ezen a hétvégén régi önmaga volt a csapattal együtt.
Hát igen, ugye erre mi vártunk is, és beszéltünk már egy-két versennyel korábban arról, hogy a McLarenre jellemző volt az, hogyha gyengén is kezdte az évet esetleg, mondjuk ez nem tavalyra vonatkozik, de a korábbi a feltámadás éveiben, hogy mindig rá tudtak tenni egy lapáttal, és már így az év közepes táján, mondjuk Kanada, Anglia táján, ugye mindig olyan frissítésekkel érkeztek, hogy elkezdtek aztán tényezők lenni és labdába rúgni, ami a Magyar Nagy Díj az idei szezonban ugye nem nagyon történt meg, tehát inkább csak szenvedtek, és egyre reménytelenebbnek tűnt a helyzetük, hiszen ugye címvédő világbajnok csapatról és pilótáról beszélünk, és hát már-már ugye annak a réme kezdett magasodni Norris feje fölött is, hogy címvédő világbajnokként nem, hogy a címvédése nem gondolhat, hanem akár még egy győzelem se fog összejönni. És hát való igaz, hogy a maga nemében ez egy meglepetés volt szerintem mindenki számára, még az ő számukra is, mert azért elhangzottak olyan félmondatok a csapatvezetés meg Norris szájából is, hogy persze mindig bíznak abban, hogy az újdonságok beválnak, és úgy fognak működni, ahogy a szimulációkban, meg a komputereken megálmodták, de amikor aztán ez valósággá válik, és ennyire egyértelműen egy hatalmas ugrás előre, amit produkáltak, hát az egyrészt nagyon szívderítő természetesen, de hát adott esetben azokat is meglepi, akik az egésszel előrukkoltak.
Néztem ezt a versenyt, és azt láttam, hogy Lando Norris első helyről rajtol, természetesen most az első helyről való rajtolás megint nem sikerült az első kör végén elsőként befejezni, de szóval tök mindegy, ezzel csak ott találta magát Oscar Piastri, és mint hogyha a tavaly, vagy a tavaly előtti évet láttam volna remixelve, hogy elől a hátrébről induló pilóta, és hátrébb az előről indult pilóta, és akkor hát mentek, szépen követte igazából Lando Norris Oscar Piastrit, mert igazából nagyon-nagyon támadásba nem nagyon tudott kerülni támadó pozícióba, vagy ha volt is, akkor igazából olyan érdemlegesen komoly támadást nem tudott intézni Oscar Piastri ellen. Egyébként csak teszem hozzá, új szabályrendszer ide, új szabályrendszer oda, végre ki van vezetve a DRS vonatozás, azért most, hogy egy ilyen pályán, amilyen bőségesen vissza lehet tölteni az akkumulátorokat tulajdonképpen az elejétől a végéig, egyszer se fogy ki az aksikból a szufla, azért most meg ezen a hétvégén meg olyat láttunk, hogy nem DRS vonatozás, hanem akuvonatozást láttunk, tehát igazából senki nem tudott a másikhoz olyan közel kerülni, hogy támadni tudjon, ellenben viszont mert ugye mindenki ugyanott és ugyanolyan mértékben és ugyanolyan gyorsan adta le a kigyorsítását, mint az előtte lévő, annyi, hogy mondjuk ennek az új szabályrendszernek köszönhetően Carlos Sainz egy 360 km/h sebességet villantott föl a célegyenes végén a sebességmérőnél, és általában ezt a 360-at mondjuk Monzában tudták iráig csinálni a pilóták, úgyhogy ebből a szempontból egy nagy csúcs dőlt meg, de szóval visszatérve, én vártam arra, hogy mikor lesz itt támadás, nem sikerült, jött az első kiállás, az sem sikerült, ott se változott semmi se, Norris üldözte Piastrit, aztán pedig ugye jött az a második kerékcsere után volt, de majd javítsák ki, hogyha rosszul emlékszem, ugye jött az, hogy akkor a második kerékcserénél már ugye Norris már előre került, de úgy, hogy Piastrinak volt egy kis összekoccanása Sainzzal, és vártam a papaja rules 3.0-át, 2.0-át, már nem is tudom, mert évek teltnek el mindig ugye itt a papaja szabályoknak köszönhetően. Szóval én kíváncsi voltam, és kíváncsi lettem volna arra, hogy vajon most ismét beleszólnak-e a pit wallról arról, hogy akkor gyerekek, akkor most azért, mert ugye történt egy kis koccanása a Sainz és a Piastri között, akkor légy szíves, adjátok vissza egymásnak a pozíciót, de hál' Istennek ez, abból a szempontból hál' Istennek, hogy már megint nem ilyen gumiszaron kell rugóznunk, hanem hála Istennek nem történt ebben semmi beleszólás a csapat részéről, és azt gondolom, hogy Lando Norris teljesen megérdemelten előzött, pozíciót cserélt, és ott hagyta a Piastrit, ahogy ez várható volt tőle, de ettől függetlenül azért Oscar Piastri nagyon fancsali képpel hagyta el a Hungaroringet.
Hát erre minden oka megvolt, hogy alapja, mert hát ugye egyrészt ugye vezette a verseny, nagyon ügyesen startolt, hogy nem lehetett egy szót sem mondani. Rá ugye egy kicsit ugye neki szerencséje volt abban is, hogy a Hamilton büntetés miatt egy helyen előre került a rajtrácson, de valóban, és amikor ugye azért volt egy pici mozzanat, hogy amikor Norris azért bepanaszkodott a rádión, hogy itt gyorsabban tudna menni, és most mi legyen, és akkor lenyugtatták, hogy most nem ezzel foglalkozzon, csinálja a saját dolgát, és a kerékcserénél is ugye az a megegyezés, hogy az meg először kereket cserélni, aki éppen előrébb áll a versenyben, és hát ugye ebben az esetben még a Piastri volt. Hát azért volt egy bepróbálkozása a Norrisnak, de hát bizonyos értelemben Carlos Sainz meg a technika megoldották ezt a kérdést, hogy a papaja szabályokat, vagy bármilyen szabályokat be kell levetni, vagy sem, mert hát attól fogva, hogy a szegény Piastri ugye koccant is, meg az autó is sérült, illetve aztán meg is állt alatta, tehát ez nem is volt kérdéses, hogy mi legyen, és ő akkor már eleve vert helyzetben volt. De hát amit mondasz, hogy Norris tökéletes hétvégét hozott le ilyen szempontból, tehát lehet azt mondani, hogy világbajnokhoz méltóan versenyzett, és hát nagyon kíváncsi leszek, hogy most van ez az egy hónap szünet, ugye ilyenkor a gyárakat be kell zárni, de az nem azt jelenti, hogy azért otthon ne bükkölgethetnének a mérnökök a komputereken, hogy ez jelente egy újabb váltást az idei szezonban, mert ugye amikor elkezdődött a 2026 az első pár verseny után, sőt, hát elég sokáig, ez egy tükörsima a Mercedes VB címnek tűnt, és még mindig elég jól állnak, persze főleg Antonelli, de ugye azért volt egy kis Ferrari fölvirágzás itt győzelem erejéig, és hogyha most mondjuk ez a Norris győzelem azt jelentheti, hogy egy harmadik szereplő is beszáll a akár a VB címért menőharcba, mert még mindig nagyon sok futam van hátra, és még az is lehet, hogy az elmaradt versenyeket, ugye, mint most megtudtuk, be akarják pótolni, tehát ugye a Bahrain és nagydíjat Malajziába fogják megtartani októberben, akkor egy csomó futam van még hátra, és egyáltalán is ez a világbajnokság, akár Norris szempontjából sem, aki azért hát jócskán el van maradva a pontversenyben Antonellihez képest.
Abszolút jó fogalmaztad meg, hogy Lando Norris világbajnokhoz méltóan versenyzett, és szerintem aki még világbajnokhoz méltóan versenyzett, az Max Verstappen.
Hát abszolút, tehát őszinte mindig.
Igen. Tehát ugye megint van egy olyan hétvége, hogy végig panaszkodja az péntektől egészen a vasárnapi leintésig.
Majd bejön másodiknak.
Tehát végig köpködi az autót, és tényleg... Már arra vagyok kíváncsi, hogy
mikor... Minden szar volt rajta,
de látod, ő az, aki minden egyes hétvégén a szarból képes várat építeni.
És az hát ez így van. És aztán... ezért jön Max Verstappen is négyszeres világbajnok.
Pontosan erről van szó. Úgy azért Max Verstappen mellett sem menjünk el azért úgy szó nélkül, mert ugye egyrészt megint óriásit ment, és megint én azt gondolom, hogy amikor mindig szídják Lewis Hamilton, vagy se szítták régen, hogy hát ő több mint 100%-ot hozott ki az autóból, én azt gondolom, hogy ez most Max Verstappenre ezen a hétvégén is újra ismét igaz volt.
Biztos, hogy így van, mert nagyjából ez az autó kis túlzással ugye azt tudja, amit Ajar produkál vele.
Igen, és ő legalább már nem annyira gyengén van, nem annyira van elszakadva a Verstappentől.
Igen, és ő viszonylag jól teljesít, sőt ugye most rögtön olyan hírek is kaptak szájra, hogy marad is a következő szezonra, ami ugye nem olyan szokott előfordulni Verstappen csapattársaival, hogy akár csak egy teljes évet, vagy netán kettőt kitöltsenek, de szerintem tisztában vannak azzal, hogy az autó mire képes. Egy ilyen jó másodvonalbeli kocsi, amiből adott pillanatokban Verstappen képes akár első vonalbelit kicsiholni, úgy, hogy még ugye ő nem nyert idén futamot, tehát egy második helynek is ő most már annyira örül, meg a Red Bull csapat annyira örül, hogy hát mondjuk egy bizonyos fokig szinte méltatlan is a korábbi sikereikhez. De hát most ez a helyzet, tehát amikor egy ilyen szituációba kell versenyezniük, amikor nagyon jó a Mercedes, nagyjából mind a két pilóta bármikor megnyerhet egy futamot, nagyon följött a Ferrari és a jelek szerint a McLaren is, ők ekkorát nem tudtak előrelépni, bár egy-egy versenyen ugye lehet még egy olyan szituáció, hogy úgy jön ki a lépés, hogy akár Verstappen is tud futamot nyerni, de egyelőre ez nem nagyon látszik, és hát neki tényleg ebből kell főznie, hogy egy-egy dobogós helyezést elcsípjen, mert hát jelenleg ez a maximum.
és aki a maximumot hozta, és leendő világbajnokként versenyzett, az pedig Kimi Antonelli. Ez nagyon nem a Mercedes hétvégéje volt, és talán ez volt az első olyan alkalom az idén, amikor ez nagyon nem a Mercedes hétvégéje volt. George Russellnek ez már a sokadik olyan hétvégéje volt, hogy ez nem az ő
volt
hétvégéje volt. Mert...
Nem mindig az ő hibája, persze.
Igen. Igen, igen, igen. Pont olvastam, hogy itt a rajtnál sem, tehát nem ő...
Igen, el is vállaltam, mert például hogy ez az ő hibájuk
igen, volt. Igen, 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 igen. Szóval egy picit horgonyozzunk már le akkor itt a Mercedesnél, mert azért ez egy gyenge hétvégéje volt a Mercedesnek, viszont azért csak sikerült dobogóra fölállni Antonellinek, annak ellenére, hogy azért ugye a Ferrari próbálgatta megcsípni a fiút, de hát mondjuk a Ferrari taktikailag már megint tökön szúrta saját magát, legalábbis én véleményem szerint, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy megint megingathatatlan volt a srác, és az adott körülményekből a maximumot kihozta.
Hát ez így van, és ez tényleg az is jelzi, hogy nem pusztán gyors, hanem tud alkalmazkodni a helyzetekhez, nem esik pánikba, hogyha nem az érről indulva egy rajtszét győzelemmel ér haza, mint ahogy egy pár alkalommal az év elején előfordult, hanem ki kell valahogy ugye sütnie azt, hogy van 70 köre arra, hogy előre jusson, és ezt meg is valósítja szépen lassan, és hát gyorsan természetesen, de egy pillanatig én még azon is elmofordíroztam, hogy lehet, hogy ez lesz az a futam idén először, hogy nem, hogy nem nyernek, hanem még a dobogón se fog Mercedes pilóta állni, ami nagy szenzáció lett volna, de hát lám-lám, de azért Antonellit nem olyan fából faragták, hogy valadja, ugye az a futam is, amikor leszakadt az a belső tárcsa, vagy micsoda a kerekére, azt hiszem Silverstone-ban volt, hogy akkor is azért megmutatta, hogy mennyire küzdő típus, hogy azt mondta, hogy megy tovább, és nem érdekli, és átra egy pontot meg tud csípni, és itt is ezt éreztem, nyilván más volt a szituáció, de azért egy Hungaroringen hetedikként indulni, és bejönni a dobogóra, az tényleg egy nagy teljesítmény, mert ugye a Verstappen esetében ez nem jelentett akkora előreugrás, ugye dicsértük itt az előbb teljesen jogosan, de hát ő mégiscsak ugye jóval előrébb indult, és úgy lett második, hogy ugye harmadikként indult, ha nem csal az emlékezetem, vagy negyedikként. Tehát nem volt akkora az előreugrás az ő részéről, mint Antonelli részéről, és egy világbajnoknak ezt is kell tudnia, hogy néha meg kell elégednie azzal, hogy most csak harmadik leszek, vagy adott esetben még a dobogóra se kerülök föl, de hát ő ugye fölkerült, és hát bizonyos értelemben, ha innen nézzük, nagy szerencséje az is, hogy az ellenfelek, akik egy üldözők lehetnének most, főleg a Russell, de még a Hamilton is, aki ugye az összetettben a második, hát ezen a futamon azért eléggé betisztek.
Hát igen, ugye George Russellnek a pekjéről már beszéltünk, annak ellenére sikerült bevonszolnia magát a hetedik helyen, és hát nem, ő azért keményen megharcolt, tehát én nem hiszem, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy ő is beladott mindent, és látod milyen érdekes, hogy például amikor nem tudom mennyire figyelted, de te ugye kint voltál a pályán, és nem tudom mennyire tudtad ezt megfigyelni, hogy azért rendesen kipukadtak a srácok itt a verseny végén, tehát látszott rajtuk, hogy azért az erő az rendesen elfogyott belőlük. Antonelli is azért picikét leült pihegni, meg mindenki, tehát azért az látszik, hogy alapból nem könnyű itt a Hungaroringen versenyezni. Hát ezekkel az autókkal, meg még inkább is azért nem kutyaütő atlétákról beszélünk, tehát az ő fizikumok azért az nagyon-nagyon magasan van jegyezve. Zárójelben jegyezném meg, ugye, hogy most említetted ezt a Bahraini nagydíjat, amit majd Malajziába fognak tartani. Kíváncsi leszek, hogy Bahraini nagydíj név alatt fog menni. Én úgy tudom, hogy igen, mert azért sokat fizettek ezért Bahrainba, hogy akkor legalább a nevet megtarthassák, hogyha már
ez a hivatalos.
Hát legalább hogy... muszlimból muszlimországba viszik őket, tehát ennyi azért közös azért van bennük, de azért én baromira kíváncsi leszek, hogy azért egymás után követő két hétvégén lesz a fizikailag a két legmegerőltetőbb verseny, ugye először mennek Szingapurba, és aztán pedig mennek Malajziába. Tehát, hogyha ott, hát ha valahol meg kell dolgozni a pénzükért, és tényleg rendesen kifogja őket a sportág facsarni, mint egy citromot, hát pont ez a két verseny hétvége lesz, de a fizikoterapeuták majd erről gondoskodni fognak, hogy hogyan fogják tudni ezeket a fiúkat felkészíteni.
Meg hogyha van eszik, nem mennek onnan haza, hanem ott maradnak és próbálnak aklimatizálódni, amennyire csak lehet, hiszen nem is lesz olyan sok idő, hogy Európába hazarepüljenek, és talán valamennyire hozzászoknak, mert ugye a legmacerásabb a viszonyatos páratartalom, ami sokszor 100%, tehát az veszik ki belőlük leginkább. A Hungaroringen meg ugye jöröskésen indult a hétvége, egyébként csütörtökön még ugye egy kis zápor is volt, már az akkor nem érdekelt senkit, mert még nem volt a pályán akció, de hát azért vasárnapra megjött ez a tradicionális magyar hőség, és amikor azért 30-32 fok van, és 70 körön keresztül, és tényleg ez egy olyan pálya, hogy kicsit ebben a tekintetben jogos az összehasonlítás Monakóval, hogy nem tud pihenni, tehát nem olyan, mint Spa, hogy akkor több hosszú másodperceken keresztül lenyomja a padlógázt, és egy kicsit pihenget is akár. Itt nincs pihenés, mert jön a következő kanyar.
Még azért egy picit lehorgonyoznék George Russellről. Hát ha valakinek jó, mindenkinek jó fog jönni a nyári szünet, ebbe szerintem egyetértünk, de ha valakinek jót fog tenni egy kis pihenés, és hogy kikapcsoljon, és hogy talán esetlegesen egy ilyen mentálterapeutával, sportpszichológussal esetleg egy picikét jobban lejön összeszedni a gondolatait, az pont Russell, mert rettenetesen pekhes az idén, nagyon sokat szív, tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy itt van ez a szerencsétlen Russell, végigseggelt éveket a Williamsnél, hogy végre oda kerüljön Lewis Hamilton mellé, mint csapattárs. Végre oda kerül, erre a Mercedes olyan, a ground effect érában olyan borzalmasan rossz autókat tud építeni, amivel néha-néha egy-egy futamgyőzemet tud csípni. Na végre elmegy a Hamilton, ő válik a vezérbikává. Az első évben ugye még ground effectére van, tehát ott nem működött ott semmi sem. Na jönnek az új autók, és erre itt van egy fiatal srác, akkor mikor végre kinyílnak a kapuk, és tényleg jó autót is kap a feneke alá, erre jön egy fiatal srác, és úgy elagyabugyálja, ahogy ez a nagykönyvben meg vagyon írva. És hát megint nagyon pekhes volt, ugye ő már talán Kanada után nyilatkozta azt, hogy ő úgy érzi, mint hogyha a sors mindent elkövetne az ellen, hogy ő ne nyerje meg ezt a világbajnokságot. És akkor azt mondtam, hogy jó, nyilván a keserűség szól ebből a fiúból, de most már viszont kezdem azt hinni, hogy valamennyi igaza csak van, mert például, hogyha csak azt veszed, hogy hetek óta versenyről versenyre arra panaszkodik, hogy már pedig neki nem olyan jó a motorja, meg nem ugyanaz a motor, meg nem úgy tud gyorsulni, meg nem az a sebesség, mint az Antonellinél, akkor nyilván először gondolta volna az ember azt, hogy üldözési mániája van, és ezt kifele mondja, tehát ha nyilván azért ezek a fiúk azért annyira be vannak törve, hogy ha valami problémájuk van, akkor először megyünk a főnökhöz, és megmondjuk négy szem közt. Tehát, hogyha ez már kifele, biztos. Ha ez kifele megy, akkor valószínűleg ott azért voltak ott ajtócsapkodások, és Toto Wolff váltig állította, hogy nem, itt mindenkinek egyforma esélyeket biztosítunk, és most ezen a hétvégén jött ki az, hogy Toto Wolff elmondta, hogy na most már kezdjük megérteni, hogy mi volt a probléma, és valóban van benne valami igazság, úgy Belgiumban derült ki konkrétan, hogy akkor tényleg van benne valami, mint ez a Georgi fiú mond, és akkor most végre bebizonyosodik az, hogy nagyjából, amit mondtam, az nem hülyeség, látjátok, elhiszitek? Végre, na látjátok, csak nekem volt igazam, erre jön most egy ilyen hétvége, amikor megint a technika babrál ki vele, és megint az utolsó helyről kellett igazából kvázi fölküzdeni magát, és akkor lett így hetedik, és már megint rengeteg pontot vesztett, és ahogy mondtad korábban is, most már Lewis Hamilton a közvetlen kihívója a Antonellinek, és nem pedig George Russell.
Hát igen, ez számára egy biztos, hogy rettenetesen nem feldolgozható szituáció, hiszen mondjuk elindult a szezon, hihetetlen, magabiztosan, torony magasan megnyerte az ausztrál nagydíjat, és rögtön mindenki kijelentette, hogy kész George Russell és a Mercedes a világbajnok, és már a következő versenyen fordult a kocka, onnantól jött ugye zsinórba jött Antonelli győzelem, és hát azóta is inkább ő villog, mint Russell, bár ugye Russell is nyert futamot közben. Az, hogy a Mercedes ezt a szituációt hogyan kezeli, ugye erről már értekeztünk korábban, hogy tehát ennek azért a technikán kívül szerintem van egy nagyon erős érzelmi oldala. És úgy, ahogy annak idején a Ron Dennis is szeretett volna az első szezonjában Lewis Hamiltonból világbajnokot csinálni, annak ellenére, hogy odahoztak hatalmas pénzért egy kétszeres világbajnokot a Renault-tól Fernando Alonso személyébe. Én szerintem, ha csak tudatalatt is vagy, vagy csak nagyon-nagyon halkan magának beismerve, Toto Wolff biztos jobban örülne egy Antonelli VB címnek, hogy a Mercedes egy 19, vagy hát most ugye lassacskán 20 éves fiatalemberből világbajnokot tud csinálni, ugye ez egy akkora szenzáció és sporttörténelmi jelentőségű tett lenne, hogy hát bolond lenne, hogyha nem szeretné ezt igazán a lelke mélyén, de lehet, hogy nem is csak a mélyén, hanem a tetején is. Tehát a Antonelli világbajnok lesz idén, 3 évvel fiatalabb, mint Sebastian Vettel volt, amikor bajnok lett 2010-ben. És ezt valószínűleg aztán tényleg soha nem fogják megdönteni, bár ilyen, hogy soha ugye az nem létezik, de hát azért ez egy mérföldkő lenne a Forma 1 történetében.
De jó mondtad ezt a párhuzamot, hogy Lewis Hamilton, Ron Dennis, illetőleg Kimi Antonelli és Toto Wolff, mind a kettő a saját pet patronátját vitte oda a csapathoz.
Igen, és a saját kisgyerekét nevelte föl, igen. És most itt vannak a sikerkapujában. Hát nem fogja hagyni, hogy ezt kieressze a kezéből, még akkor is, ha egy biztos van benne szimpátia, meg jó érzés Russell irányába is, de hát én ezt így látom. Na.
És ráadásul ugye a másik, hogy mind a kettő menet közben lepődik meg, hogy baszki, ez tényleg ilyen jó. Atya úr, ezt nem gondolom, hogy majd beéri. A Hamiltonnál is volt ez a gondolat, hogy majd beérik. És ugye annyi a különbség, hogy Lewis Hamilton ugye úgy érkezett meg a Forma 1-be, hogy akkor még nem volt tesztilalom. Tehát ő szarrát tesztelte magát. Tehát nagyon korán elkezdték, ugye már 2006-ban meg volt az első tesztje Lewis Hamiltonnak. Utána 2000, tehát amikor már nyilvános volt, meg előtte is azért sokat tesztett, de amikor már nyilvános volt, hogy jó, rendben van, oké, akkor te fogsz beülni 2007-ben a második számú pilótának, akkor már azért sok, nagyon-nagyon komoly, sok versenykilométer volt benne. Itt viszont ugye az Antonellinél ez nincsen. Jó, persze.
Hát itt kellett egy szezon hozzá, hogy beérjen, igen, vagy igen, mindent igen, megtanuljon.
Igen, igen, pontosan, és hogyha meg azt veszed, egy picit, hogyha visszamegyünk az év elejére, akkor most így az idő elteltével, hogyha belegondolsz abba, hogy Ausztráliában ugye az szabad edzésen, vagy az időmérő edzésen volt már, az nem is tudom. Az időmérőn volt az, amikor az első gyorskörén összetörte az autóját az Antonelli. Nagy csattanás, utána összevakarták valahogy az autót, és alapbeállítással ment, és így tudott felállni a dobogóra. És utána pedig ugye nyert, utána zsinórba ötöt. Hát ott most, ha visszagondolsz, akkor már ott igazából szagot lehetett volna fogni arról, hogy basszus, ez a srác jobb, mint ahogy mindenki is várta volna, és akár csak George Russell várta volna, úgyhogy...
Hát ő biztos nem várta. Hát
az biztos, tehát én ezért mondtam azt, hogy ő meg szerencsét, de meg fogja a fejét, hogy kiseggelt itt már éveket, de tényleg 5-6-8 évet, vagy mennyit, és akkor végre itt a lehetőség, és akkor erre neki megint nem sikerül. Na de viszont azért beszéljünk már a vörösökről is, jó? Mert hát nekik sem volt igazán szépséges, nem igazán volt szépséges hétvégéjük. Dobogó nem jött össze, büntetések voltak, főleg Lewis Hamiltonnak, kapott ő azért szombaton is, kapott ő azért vasárnap is. Itt van egy Charles Leclercünk, aki most már legalább elkapta a fonalat. Itt van egy Lewis Hamiltonunk, aki már régebben elkapta a fonalat, de most meg mintha elvesztett, kiesett volna a kezéből. Nem volt jó hétvégéjük, és hát valljuk be őszintén, én azt gondolom, legalábbis ez az én saját véleményem, hogy bizony a magyar nagydíjon taktikailag is sikerült ismét bakot lőni a Ferrarinak.
Hát igen, utólag mindig okosabbak vagyunk természetesen, de hát kétségtelen, hogy talán ez a lágyon való indulás se volt egy nagy ötlet, meg egyáltalán én nem is értettem azt a részét se, hogy milyen viszonylag jól mentek ugye a szabad edzéseken, még az időmérőn is, tehát ugye utolsó utáni pillanatban szerezte maga Norris a pólt, tehát ugye nem véletlenül állt be a Hamilton a egyes oszlophoz, mert akkor még úgy tudta, hogy ő a leggyorsabb, aztán közben meg átvágtatott a Norris gyorsabb idővel, ugye 12 ezreddel a célvonalon. Hát innen nézve, és még a büntetését is vele kalkulálva, úgyhogy a Leclerc meg az erről indult, ugye, mármint az első sorból, hát lehetett volna ez egy sokkal jobb verseny a Ferrari számára, és utólag azt is mondták, hogy igazából ők maguk baltázták el, bár Fred Vasseur próbálta ugye szépségflastrommal búcsúzni a Hungaroringtől, mondván, hogy több pontot szereztek, mint a Mercedes. Hát oké, ez így nyilván számszerűen igaz, de hát senki se gondol úgy a Ferrari magyar nagy díjon mutatott teljesítményére, mint valami nagy sikerre, és hát igazából valóban érthetetlen, és ahogy mondod, ez valószínűleg megint a gumiválasztás, meg a taktikának a hibája volt, hogy egyszerűen egy ilyen utamból, amit az első sorból kezdenek, bár ugye a rajtot jól elrontották mind a ketten, de hát tényleg egy Max Verstappen simán hozta a második helyet, miközben erről a pozícióból indult Leclerc, tehát akkor miről beszélünk, és valóban az utóbbi pár versenyen azért nagyon úgy tűnt, hogy a Ferrari megtalált megint valamit, és ugye győzelmek is jöttek, még ha mondjuk a Silverstone lehet egy picikét szerencsével is, de mindegy, győzelem az győzelem, Spában is ott volt egy szép dobogós helyezést, itt most meg ugyanúgy omlottak össze, mint tavaly, meg tavaly előtt, tehát mintha a magyar nagy díjon egy kicsit így átok ülne rajtuk, nem tudják megtalálni a ritmust, vagy azt a taktikát, amivel legalább a jó edzés eredményt megtarthatnák.
Na most akkor, ha már említetted Fred Vasseurt, én azon gondolkoztam el itt a verseny hétvége után, hogy kicsit képzeljük magunkat Fred Vasseur helyére. Végre az idei konstrukció egy jó konstrukció. Nem világbajnok konstrukció még, de az jelenleg egyértelmű, hogy az erősorrendben a második a Ferrari. Nem csak a ponttáblázatban, hanem én azt gondolom, hogy tempót tekintve is. Most az, hogy most a McLaren most mekkorát lép előre, és hogy ők lesznek-e most jelenleg a második erő, ez hamarosan kiderül, a fejlesztések ide-oda-amoda, most azért különböző karakterisztikájú pályák jönnek, tehát itt majd ki fog derülni, hogy akkor valóban akkor a McLarennek a fejlesztései bejöttek-e vagy sem. Hát a Red Bull meg a Verstappen révén tud csak igazából, de ezt már is beszéltük, hogy miért tudnak állandóan dobogóra állni. De most itt vagyunk ugye Fred Vasseur helyében. Van egy második erős autónk, ami azért tud néha-néha futamokat nyerni, és most jelen állás szerint Lewis Hamilton a pontversenyben a második helyezett, 50 kerek ponttal le van maradva az Antonellitől. Viszont van egy Charles Leclerc-em, aki idáig végig szenvedte az egész évet. És most az elmúlt hétvégéken, most Belgiumban is, meg most itt Magyarországon is, kijött a matek, hogy várjál már, hát ő is átgondolta, hogy hol vagyok én elveszve, mi az, ami probléma, hogy tudom akkor ezt megoldani, rájött, megoldotta, elkapta a fonalat, és most az elmúlt két hétvégén pedig Lewis Hamiltonnál gyorsabb volt. Igen ám, csak hát ő le van maradva 29 ponttal, 31 ponttal van lemaradva a Hamilton mögött. Na most, elmegyünk pihenni. Tök jó, mindenki kipiheni magát. Jövünk vissza, lehet, hogy csak kettő nagy díjon lesz kevesebb, vagy három, de még ezt sem tudjuk. Tehát az biztos, hogy két futammal biztos, hogy szerintem minimum rövidebb lesz az idei világbajnokság, mint ahogy az eredetileg tervezve volt. Na de most akkor mit teszel? Van egy viszonylag versenyképes autód, és ott van egy Lewis Hamilton, még neki még van pontszámban annyi előnye, hogy talán, de óriási, irgalmatlan nagy szerencse kellene ahhoz, Hogy elkapja egy jó autóval lévő, egy jó formában lévő Kimi Antonellit, de tegyük föl, hát miért ne próbálnád meg, mint csapatvezető azt, hogy már pedig nekünk a világbajnoki címért kell mennünk, és próbáljuk meg, fogjuk meg. Láttunk már csodát tavaly, 100x pontról is visz föl lehetett támadni.
102-t dolgozott le,
tehát
max.
Föl lehetett a szarból, föl lehet állni, és ez a Hamiltonnál is adva van. Na de most akkor ezt most hogy menedzseled le, mint csapatvezető?
Hát, ez egy szép feladat a számára. Nem tudom, hogy mennyire reálisan gondolhatnak ők arra, hogy világbajnokok legyenek idén. Tehát azért, ha csak a Mercedesnél nem lesz valami nagy összeomlás, és több nullázás bármilyen okból visszaki vagy versenyzői hiba folytán nem nagyon látom annak esélyét, hogy erőből meg tudják fogni a Mercedes. És hát a két pilóta meg más-más módon, de hát körülbelül azonos szinten teljesít, hol az egyiknek az egyik verseny jön ki jobban a másiknak. A másik az, hogy most Leclercnek ugye viszonylag nagy a hátránya, még Hamiltonnal szemben is ez köszönhető a két karamboljának, tehát amikor egy az egybe nullázott, ugye ebből valószínűleg azért nagyon sok nem lesz, de adott esetben akár Hamiltonnal is előfordulhat a következő versenyek folyamán, meg hát ezért eléggé ez a sok büntetésbe való beleszaladás, hogy így finoman mondjam, tehát ugye box utcai gyorshajtások, meg ilyen-olyan kakaskodások a pályán, ugye ez persze mindig egy egyéni, vagy nem is tudom, a biráknak a megítélése azért az olyan, mint a jégtáncban, vagy ahol ugye pontozzák a teljesítményt, mindig lehet vitatkozni vele, hogy az egyik jobb volt, vagy a másik volt rosszabb, meg hogy milyen akcióra osztanak ki 5 másodperc büntetést meg fizet, máskor meg azt mondják, hogy versenybaleset volt, és elengedik. Tehát most ilyen szempontból azt is lehet mondani, hogy pehje volt Hamiltonnak, ugyanakkor meg egy box utcai gyorshajtás ellen meg nincs mit mondani, mert ez ugyanolyan, mint amikor az utcán mész 50 helyet 56-tal, azt bemérik, és kész, hát az, akkor az annyi.
Ha jól számolnak, mert ugye az FIA-nál
hát még ez is. Már volt olyan is, hogy nem számoltak jól.
Igen.
Na jó, hát ha bonyolult az élet a Forma 1-ben, ezt szögezzük le. Én kíváncsi leszek valóban, hogy most megkeverednek-e a lapok egy kicsit mondjuk a szezon második felének elejére Hollandiára, és hát utána megjön Monza, és hát sok-sok érdekes sülhet még ki ebből azért, hogyha mondjuk több szereplős lenne a bajnokság, az nagyon jó lenne.
Hát azt szerintem arra társadalmi igény van, úgyhogy mindenféleképpen örülünk neki, hogyha a kicsikét összébb jön a mezőnynek az eleje. Viszont ha meg azt veszed Antonelli részéről, meg igazából ez egy tök jó dolog, hogy egyszer föltámad a Ferrari, aztán föltámad a Red Bull, aztán föltámad a McLaren, és igazából egymástól veszik el a pontokat, ő neki meg semmi más dolga nincsen, csak szépen hozni azt a kötelezőt, amit ezzel az autóval kötelezően lehet tudni. Ja, és közben még a csapattársa is bekjes, tehát, hogy...
Betézik, igen.
Igen, és azért hát,
neki
50 pont.
Neki ez egy ideális helyzet, igen. Abszolút.
Igen. Neki most ez egy ideális helyzet, de még mielőtt még rátérnénk egy másik témára itt a hétvégével kapcsolatosan, én azért azt mondom, hogy ha már az élmezőnyt megelmítettük, én mindenféleképpen szeretnék beszélni nem az élmezőny csapatáról, hanem egy olyan csapatról, aki hát egy hatalmas lépést tett előre, az Aston Martinnak megérkezett a B autója, de még a régi motorral, de az már most látható, hogy a ígért fejlesztések azok beváltak, és a mezőny végéről utolsó pár előre fuss alapon szépen kezdenek előre futni, és most már átugrották a Cadillac-et, illetőleg a Williams-et is.
Hát én örülök neki nagyon, mert rettentően sajnáltam szegény Alonsót, hogy tényleg itt, mint a messiást várták ugye Adrian Newey érkezését, és akkor egy ilyen rémálom született ebből az egészből. Hát most ugye Alonso nagyon örvendezett már, és ugye rögtön mondta, hogy 100%-ig megbízik Newey-nak a genialitásában, és hát egy-két verseny még, és akkor lehet, hogy tényleg akár a pontszerző helyekért is küzdhetnek, ami hát a korábbiak fényében fantasztikus eredmény lenne. Hát megint más kérdés, hogy itt 45 évesen ugye annak örülni majd, hogy esetleg megcsíp egy 10. vagy 9. helyet, azért az messze van még attól, hogy úgy igazán kielégítő lenne, de biztos, hogy sokkal jobb. Már csak az, hogy a Q2-be bekerült, az egy olyan érzés lehetett a számára kis hiány, mint megnyerni a futamot. Tehát mindent a maga helyén kell kezelni, és hát az Astonnak most ez egy hatalmas ugrás előre.
De figyelj, én, bocsánat, meg a szabadságok, én őszinte leszek, én nagyon-nagyon marhára örültem annak, hogy bejutott az Alonso a Q2-be. Komolyan mondom, ez olyan volt, mintha dobogóra állt volna. Tehát ez egy...
Igen, hát azt mondom. Hogy, és tényleg, ha valaki, akkor ő ezt tudja is hozni. Tehát ugyanaz az anyag az Alonso is, mint a Verstappen, csak
így van.
Hát 10 évvel idősebb. És hogyha ő lát egy autóba, vagy ami benne van, az kihozza belőle. Tehát egy Strolltól ezt azért nem nagyon lehet elvárni, 200 verseny ide vagy oda, neki is van már tapasztalata bőven, de valahogy mégsem működik.
Hát akkor maradjunk a Hungaroringen, és te, aki ugye végig töltötted ezt az egész hétvégét a pályán, mesélj egy kicsikét azért a hangulatról, mert jöttél, mentél a pedokba, interjúk, sőt volt egy könyvbemutatód is, erről majd szeretnék majd egy külön fejezetet áldozni, sőt akár még egy külön részt is áldozni a podcast sorozatunkból. De azért jöttél, mentél, milyen volt a hangulat a csapatoknál az egész hétvégén? Számolj be, kérlek.
Hát én szerintem egy nagyon kellemes és jó hangulatú verseny volt a csütörtöktől egészen a verseny legvégéig. Hát a szokásos körítés megvolt, ott a pedokban ugye a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a vendégek és a újságírók meg a csapattagok ne csak a motorokkal meg a teljesítményekkel foglalkozzanak, hanem kapjanak egy kis ízelítőt, mondjuk így a magyaros kultúrából. Itt mindig van egy cigánybanda, akik ott szilbalmoznak, és húzzák a talpa alá valót, vannak néptáncosok, akik ott föl alá ropják, és hát én most láttam, lehet, hogy korábban is volt már ilyenre példa, de most láttam először, hogy érkeznek ott a jövő menő siető csapattagokat, akkor a fiúk fogták a lányokat, meg már a estés egy kicsit megpörgették, mert a lányok meg ilyen férfi emberekkel kezdtek el táncikálni, tehát ezek ilyen nagyon jó pofa dolgok, amik nyilván nagyon jellemzőek a magyar utamra. Hát aztán szerintem egy nagyon jó pofa sztori ez, ami utólag derül ki. Én először pénteken láttam, hogy a Jirzsik Remek nevű cseh fotós kollega kitette képet, hogy a cseh elnökkel ezzel a Pavellal ott áll a korlát mellett, és hogy együtt fotóznak. És először mindenki azt hitte, hogy ez valami poénkodás, hogy van egy fotós, aki nagyon hasonlít a cseh elnökre, és hát ez milyen jó pofa.
Köztársasági elnökre, tegyük hozzá, mert ugye nálunk most a
köztársasági elnökről van szó. Kiderült, hogy tényleg ő az. Tehát, hogy a cseh köztársasági elnök bejelentkezik a magyar nagydíjra, mert szereti a technikai sportokat, meg szeret fotózni is, és eljön ide fotózni. Hát ez egy hihetetlen sztori.
A pálya szélére, tehát úgy, mint egy rendes fotós, tehát ugyanúgy akkreditáció, abszolút, minden, és oda megy a pálya szélére, viszi magával a teleobjektívokat.
Igen, így van, így van.
Zseniális.
Úgyhogy hát ez egy elképesztő történet. Hát minden évben elcsodálkozik az ember, hogy mennyit fejlődik, meg mennyire csinosodik a pedok, ezek a motorhomok, tehát már-már persze nagyon dekadens módon túlzásokba is esnek, mert a Cadillacnek vagy az Alpinnak olyan palotája van, ugye ezek ilyen 10 millió eurós körüli építmények, amiket tucatnyi kamionok szállítanak egyik helyszínről a másikra, és napokig tart a felépítésük és a lebontásuk, aztán mondjuk egyes csapatok esetében ugye nem feltétlenül tükrözi a motorhome aztán a pályán elért eredmény, de nyilván egy Cadillac ezzel a névvel nem engedheti meg magának. Ha már a pályán egyelőre még ugye csak az égés van szó szerint, hogy akkor legalább a pedokban villancsanak valamit, és hát minden ragyog, minden tiszta és gusztusos, tehát egyszerűen jó sétálgatni ott, és hát ami egy kicsit már-már zavaró, hogy rengeteg ilyen VIP vendég van, akik hát valakinek a VIP-jei, tehát mert ugye egy-egy híresség valóban föl tud bukkanni azt, hogy mint egy George Lucas megjelenik, hát azért úgy önakad az ember szeme, hogy
testőrök nélkül, vagy... testőrök nélkül, tehát
igen. Meg ugye az első látogatás, akkor direkt kapott a magyar sajtó, nyilván a külföldiek nem nagyon ismernék föl, de hogy már szombaton is kilátogat a miniszterelnök a pályára, de akkor magánember, az előző nem volt egyszer se.
Az fasza.
16 év alatt, hogy, de hogy akkor ne piszkáljuk szombaton, akkor ő csak nézelődni jön, és akkor majd vasárnap lesz a hivatalos része. Tehát ugye ezek olyan érdekes, meg furcsa dolgok is egyben, de hát ott van az ember egy kicsit így a tűz közelébe, és hát nyilván, amit meg minden hétvégéről látunk különböző kisebb-nagyobb reel videókban, hogy a Leclerc kék kutyájától kezdve a különböző motorozó, rollerező emberek, tehát ugye amikor úgy belecsöppen az ember abba, amit amúgy meg csak egy kicsit kívülről, meg távolról szemlél, az meg eleve egy kicsit olyan érzése van, hogy valami nagyon pontos közepében forgolódik néhány nap erejéig.
Csak egy gondolat erejéig ott a kormányváltáshoz, hogy azt hiszem mindig a Szijjártó jött ki, tehát valóban nem,
hát az most mondom,
nem
is emlékszem,
hogy kim volt az Orbán. És egyébként még egy dolog, hogy milyen érdekes, hogy például a feleségem, aki nyilván nőként máshogy nézi ezt a technikai sportot, mint én, ő jobban odafigyel az emberekre, az ilyen vippekre, meg bevágnak, bevágják néha a közvetítésbe a pilótáknak a csajait, meg mit tudom én, és akkor ő elégedetten nyugtázta, hogy most már ugye a Leclercnek a kedves párja is most már várandós. Úgyhogy ott is jön a kis picike, és hát milyen jó fej volt az Alonso, meg viszont pont hozzánk hozta el először a kis családját szó szerint. És akkor térjünk át még egy gondolat erejéig, de mondtam, hogy erre majd szeretnék egy másik külön adást áldozni. Megint kiadtál egy könyvet, megint Forma 1-es könyved jelent meg. 40 pilóta, 40 magyar nagydíj, 7 finn pilóta címmel, mert egyébként a GP Shopnál is meg lehet vásárolni. Az az egy különlegességet tudjuk hozzáadni, hogy a nálunk megvásárolt összes példányt Mies Károly dedikálta, tehát ezt dedikáltan fogjátok majd megkapni, és hát ezzel láttam azért a fényképeket, azért úgy koslattál le föl a pedokba, is sikerült sok közös képet, illetőleg sok aláírás is, beszélgetést is összehozni a pilótákkal. Milyen volt a fogadtatása a könyvednek?
Hát aki idáig látta, ugye a finneknek nagyon tetszik, hát nyilván részben azért is, mert ez finnül is megjelent, tehát van egy finn-angol és egy magyar-angol verziója. A Bottasnak itt adtam oda személyesen a Cadillac motorhomba, amiről itt az előbb áradoztam, úgyhogy nagyon örült neki, és hát összefutottam Mika Szálóval, aki ugye hát meg egy kevésbé jeles filmpilóta volt, de hát mégiscsak, ugye nem jutott se utamgyőzelen, még pláne nem WBC, még szemben mondjuk Häkkinennel, vagy Räikkönennel, de én Helsinki-be kaptam meg a saját példányát, és épp arról beszélgettünk néhány mondatot, hogy hát nagyon-nagyon tetszik neki a képanyag. Nyilván a szöveg az nem lehet semmiféle nagy durranás benne, mert ez egy rövid krónikaszerű felsorolása a 40 magyar nagydíjnak, tehát az gyakorlatilag tényleg az van ott röviden összefoglalva néhány mondatban, hogy az adott évben miről szólt a verseny. Hát az tény is való, hogy ugye az én saját fotóarchívumon is, meg egy kettő olyan különlegesebb fotó, ami esetleg talán máshogy még nem is szerepelt, bele tudott kerülni ebbe a könyvbe. Úgyhogy hát én bízom benne, hogy a nagy közönség számára is érdekes lesz, és akár ajándékba, vagy majd a karácsonyra, vagy bármilyen alkalomból érdemes egy ilyen magyar nagydíjakhoz szóló összefoglaló könyvet a polcon tartani, mert hát mindig jó felütni. Én magamnak is nagy élmény volt összeszeregetni a anyagokat hozzá, mert hát azért tényleg jó pár évtizedre vissza lehet tekinteni.
Meg hát mezei forma egy rajongónak, ez nem más, mint egy történelemkönyv, akárhogy is nézzük. És
valamennyire igen.
Nem valami, az. Hát figyelj, 40 nagy. Azért igazából Monzán kívül ki tudja még elmondani azt, vagy Monakon kívül ki tudja még elmondani azt, hogy akkor Zsinórban 41 futam lement egy helyszínen. Szerintem senki.
Hát most nincs olyan, mert ugye a Silverstone lenne még, de ott pont volt megszakítás közben, úgyhogy...
Úgyhogy klasszikusok vagyunk, pedig azért hányszor kiröhögtek, abszolút. Hányszor kiröhögtek már minket, hányszor el akarták venni ezt a magyar nagydíjat, és közben elvéreztek mellettünk olyan, de olyan tényleg Forma 1 üzleti szempontjából potens versenypálya, vagy olyan országok, mint például mondjuk Oroszország, jó, mondjuk ő most saját magát herélte ki,
ez az idióta háborúval. De hát ott van Németország, Franciaország.
India,
hihetetlen.
India, igen. Tehát az egy milliárdos piacról beszélünk. Egy Malajzia,
hát
egy Malajzia nincs ott, aki most összeteszi.
Argentína.
Hát az jönni fog még én szerintem, hogyha ez a kolapintó gyerek még úgy jól vitézkedik, de szóval olyan piacok vannak mellettünk, vagy nincsenek mellettünk, akikre, amikor megjelentek, Korea, tessék, tehát azért az is mi volt. Hát elmentek háromszor, azt hiszem, semmi. De mi még mindig itt vagyunk. Úgyhogy Vasalvert szavaival élve a víz marad. Tehát mi maradunk, gyerekek. Vagy bocsánat, a kő marad. Na jó, befejezem. Így van.
Még ha föl is töredezik, de marad.
Ez egy nagy égés volt egy kicsikét. Vagy hát nem nagy égés, azért ez egy picikét ciki volt, igen.
Belerondította ünnepi hangulatba.
De ezt is ügyesen megoldottuk.
Ja.
Ennyi. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és köszönöm
szépen. Hát örültem.
Köszönöm.
Várjuk a 42-et.
Várjuk a 42-et. Egyébként csak már most szólok, ugye, hogy ezt a beszélgetést július 28-án, kedden délután forgatjuk, és majd vagy még kedden, de lehet, hogy szerda reggel fog majd kimenni adásba. De ugye tegnap hétfőn kezdődött meg a jegyértékesítés, vagy már nem is tudom, azt tudom.
Igen, rögtön 27-én.
Azt tudom, hogy több tribünre 3 órán belül elfogytak a jegyek.
Elfog, abszolút. Szik mind a cukrot.
Pontosan erről van szó. Úgyhogy ha valaki esetleg pénzügyi befektetés után néz, akkor ne OTP részvényeket vegyen, hanem vegyen magyar nagydíjra jegyeket. És bízunk benne, hogy jövőre még izgalmasabb szezonunk lesz, és akkor még nagyobb keletje lesz majd a jegyeknek, és még nagyobb éjséggel fogják várni a Forma 1 rajongók azt, hogy végre ismét kimenjenek, és a helyszínről szurkoljanak a kedvenc pilótáiknak, mert ezért akár bármit mondhat, azért a helyszínen egészen más a Forma 1, mint a tévében, és amikor elmész a helyszínre, akkor jössz rá, hogy bizony a tévé lószart nem ad vissza, azon kívül, hogy mondjuk több információt kapsz, meg egy fokkal talán áttekinthetőbb a dolog, de hogyha valakinek esze van, és oda is figyel, és nem csak a száját tátja a futamhelyszínen, akkor ugyanúgy tudja követni az eseményeket, mint mondjuk a tévébe. De mindegy, ez legyen már egy külön kategória, mert ahogy mondom, tehát a tévé semmit nem ad vissza, és aki még nem volt kint, menjen, mert egy életre szóló élmény. Aki meg már volt, az pontosan tudja nagyon jól, hogy miről beszélek, és pontosan el tudja mondani azt, hogy nem elég egyszer kint lenni, mert ezért mész ki még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, mert akkora jó, tehát annyira jó kint lenni élőbe, és akkora pluszt ad hozzá, hogy ez neked ez még egyszer kell. Na szóval, itt befejezem a bölcsességeimet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt és meghallgatta a mai adást. Ha tetszett, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a hírcsatornáinkra, bármelyik streaming platformon nézitek, nyomjatok egy lájkot, egy megosztásra, és segítetek a mi munkánkat, sőt, akár még kommenteket is szívesen várunk, hogy tetszett, vagy esetleg akár nem tetszett a mai adásunk, és várunk vissza titeket is, hogy nyomjátok meg majd a harangocskát, amikor majd jövünk a következő résszel, ahogy mint már belengedtem, arról fog szólni, hogy a Mélyes Károlynak az új könyvét, a 40 Magyar Nagydíj 7 Finpilóta című könyvét egy picikét tüzetesebben bemutatjuk nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, szevasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!